Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, köszöntöm Önöket, és üdvözlöm mai vendégemet, Borbás Gabit.
Köszönöm, én is üdvözöllek téged, és mindenkit, aki hallgat bennünket.
Gabi, olyan színésznőről ismerlek téged, ezen gondolkodtam, hogy milyen színésznek. Szóval vannak különböző fajta színésznők. Vannak például, most egy két ellentétes pólust akkor így leírok, vannak azok a színésznők, akik nagyon-nagyon sokat tudnak a női sors nehézségéről, az élet nehézségéről, a szenvedésről, tehát a drámák súlyáról. Vannak ilyenfajta nagy komoly színésznőink jelentősek, és akkor vannak olyan fajta színésznőink, akik meg valahogy az életet valami derűvel és iróniával nézik, és ebbe beletartozik a szakmájuk is, a színpadon levés, és bennük van az energia, az életerő, és valami fajta derű, vagy irónia, szerintem irónia. És én téged ilyen színésznőnek látlak, nem ismerlek személyesen, de valahogy nekem mindig jól esik, hogyha te bejössz a színpadra, mert azt érzem, hogy te klasszikus értelemben behozod az életet, és az életnek valamiféle gyönyörűségét, amiben persze a játéknak is a gyönyörűsége is beletartozik. Most nagyon szépen mosolyog rám, úgyhogy lehet, hogy valami jót mondtál, nem tudom, de nekem ilyen fajta színésznő vagy.
Szerintem jól látod. Ami persze nem zárja ki azt, hogy az első kategóriában ne tartoznék lelkileg. Tehát azt hiszem, hogy ahhoz, hogy az ember felül tudjon emelkedni a vacakságokon, a nehézségeken, a bánatokon, a gyászokon, ahhoz valóban kell egyfajta ironikus életlátás, és egyfajta olyan felülemelkedésnek a sugárzás, hogy nem érdekel, le van, nem érdekel, én akkor is nekem holnap föl kell kelni, és nem vagyok hajlandó a bokámig elsüllyedni ezekben. De hát közben azért én ugyanúgy megélem a fekete oldalát is az életnek. És hát tulajdonképpen ez nem szándékos, ez valahogy így köpött a jó Isten, hogy valahogy van egy ilyen világlátásom, vagy talán egy ilyen fajta kifele sugárzásom, hogy nekem rettenetesen fontos, hogy szeressenek. Iszonyatosan fontos, hogy szeressenek.
Olyan helyes kérő szemmel nézett rá meg közben, hogy ellenállni.
De gondolom, te is szeretsz, különben nem ülnénk itt egy asztalnál. És hát tényleg köszönöm a dicséretet. Sokat gondolkodtam én azon, hogy miért akarok én mindig megfelelni, meg nem is azt mondom, hogy fiatalabb koromban mindig olyan édes akartam lenni. Aztán rájöttem, hogy sokkal sikeresebb és nyerőbb az, hogyha egy kicsit mindig idézőjelbe teszem. Higgyétek azt, hogy én boldog vagyok, vigyorgok, a szememből sugárzik valami, hogy gyere velem, vigyorogj velem te is. De egyre többen nem a Isten őriz, hogy cinizmus legyen. De egyre többen nem a Kaló Flóri beszélgetett, a múltkor egy ismétlést láttam Vámos Miklóssal. 60 évesen a Flóri abba hagyta a pályát. És kérdezte tőle a Vámos, hogy ezt hogy gondolod, ez hogy történhetett. Azt mondta, tudod, megszűnik az emberben a magamutogatás vágya. És egy kicsit most ezzel küzdök már. Hogy nincsen annyi kedvem, hogy boldogságot varázsoljak. Most például, amit itt játszom a belvárosban, a Rózsahölgyi Szalonban, ez a szerep az Istenek tanácsában éppen nem az a szerep, ami túlélésre segít, vagy ez inkább egy feketébb drámai szerep, nem tudom, láttad az előadást. De hogy például az ilyenek most már közelebb állnak hozzám, ahol a fájdalmakat, a mélységeket, a megoldhatatlan sorscsapásokat szerettem mostanában már megfogalmazni.
Most itt közbevetek valamit, alattunk levő lakásban zajló, továbbra is zajló lakás átépítés fúró hangja mellett, hogy láttam ezt az előadást, az Istenek tanácsát, ami egy kamaradarab, és zsúfolásig megtöltött a közönség a Rózsavölgyi Szalont tegnap este, amikor ezt láttam, idős érdeklődő emberek, És azt éreztem, hogy a te szereped a drámában, ami egy ügyes, én egy ügyes kezű darabnak mondanám ezt, hát bulvár, ha nem...
Igen, amerikai.
Mondjuk, tehát, igen, egy amerikai ilyen...
És úgy percekre érint.
Igen,
és percekre hát az azért érint mélységet, de azt abba is hagyja.
Igen. És a te figurád éppen az, hogy egy orvosok tanácskoznak arról a transzplantációs bizottság, hogy kikapja a érkező új szívet, és a te figurád az, ami drámai értelemben szerintem a leg, nem is az, hogy leggyengébb láncszem, hanem a legmondva csináltabbnak éreztem ezt, és most, amit mondasz, erről az a kérdés jut eszembe, hogy egy sötét tető, egy sötét, nehéz sorsú nő, aki tragédia ért, hogy az, hogy ez olyan kevéssé tűnik megírtnak, meg hitelesnek, ez nem könnyíti a te dolgodat, hogy inkább akkor technikából oldjad meg, és ne kelljen nagyon súlyosan a lelkedre venned?
Nem könnyíti meg.
Nem könnyíti.
Nem könnyíti meg. Sőt, még valamelyik reggel is azzal ébredtem. Ja, tegnap reggel, mert ugye azért átnézem mindig a darabot, mielőtt bejövök, hogy, ó, Istenem, ez a dialóg is, de szar. Már bocsánat a kifejezésért. És egyre többet veszek észre, hogy júj, ezt is valahogy pontosabban kellett volna megfogalmazni. Én megpróbálom úgy csinálni, mintha jobb mondatot mondanék. Belülről megpróbálom meg a szememmel, hogy tulajdonképpen miről is van szó, de van egy-két olyan mondva csinált összekapásunk, egy-két szerepet játszó kolléga, szóval hogy a szerepeink között, amiket bizony lelkileg jobban meg kellett volna írni. Nem könnyíti meg. Az a nagyon könnyű, hogyha abszolút találkozik az író és a színész gondolata.
És egyébként tudtok ezen a helyzetekben segíteni? Ketten, vagy hárman a partnerekkel?
Hát a szöveget olyan nagyon nem tudjuk megváltoztatni, se a lelki gondolati felvezetését azoknak a mondatoknak, mert általában ott van luk. Az hiányzik, mert lehet, hogy az a mondat, amiről most beszélek, az kifejezi az én pillanatnyi állapotomat, gondolataimat, de a lelki út nincs megírva, sőt, átgondolva sincs az író részéről. És ezen mi nem tudunk már segíteni, amikor egy, mit tudom, 5-6 mondatos összeveszésben. De most akkor miért ilyen pipa ez? Vagy miért most mi baja van ennek? De most akkor ezek együtt jártak? Most ezek szeretik egymást, gyűlöl, vagy szóval, hogy nincs megalapozva. És ez bizony nem könnyű. De nem szabad nagyon komolyan venni, úgy kell csinálni, minthogyha el kell játszani, nincs mese. És hát ott ül a szádban a közönség, itt nincs kecmec.
Nincs kecmec, az nincsen. Vagytok hatan talán?
Hatan.
Zunai Tamás, bánva most így az asztalülés sorban.
Ja, aha.
Sötei Andrea, Márton András, bánva az Eszter.
Özeáron.
És te olyan kollégák, akikkel találkoztál már, vagy új kollégák inkább?
Márton Andrissal a József Attila Színházban játszottunk együtt, aztán rendezett egy kaviár és lencsét a Gózon Színházban, ahova én is meglettem hívva a kismanyi szerepére, nagyon bírtam. Andriss rendezte, nagyon édes előadás volt. Söptei Andreával Sopronban dolgoztunk, a Pogány Táncban együtt. A többiekkel nem, hát Tamás, Dunai Tamással szinkronba ittottam ott mindenféle helyeken, persze, hát ismerjük, nagyjából egy korosztály vagyunk. Áront nem ismertem, már így közelről, meg hogy dolgozik, és az Eszterkét se, a Bánfalvi Eszterkét, de azért utána néztem én mindegyiknek.
Kinyitottad a gépet?
Hát a gépet azt, bocsánat, azt olyan nagyon nem tudom kinyitni. És hát ez egy nagy hiányosságom, hogy egyszerűen nem bírok a számítógéppel. Természetesen tudok e-mailezni, fogadni, írni, skype-olok, amit nagy nehezen belém vertek a gyerekeim. Most már azért meg tudok keresni dolgokat az iPad-en, mert az sokkal egyszerűbb. Na mindegy, igen, azért rájuk néztem, olyan nagyon sok mindent nem tudtam meg, de hát természetesen az ember akkor érdeklődik színházi körökben a kollégáknál, hogy játszottál már vele, ismered? Akkor megtudtam, hogy Novák Eszter tanítvány volt az Eszter nálam, ez már nyerő. Akkor az Áronról is, hogy a színház, a Magyar Színházat, meg hogy itt mennyit játszik, itt is nézegettem a műsorfüzetet. Én nagyon szeretek velük játszani, és azt hiszem, hogy mindannyian együtt. Ez egy baromi jó dolog, hogy így hat helyről hatan egyszer csak egy ilyen dologba el kell kezdeni dolgozni, különböző munkastílusok, különböző műveltségek, különböző élethez való hozzáállások, hogy hogy kovácsolódik így végül is össze hat ember egy asztal körül. És hát természetesen Valló Péter rendezésében, ami hát már nagyon sokszor elmondtam, hogy én, ő nekem egy ikonikus rendezőm az életemben.
Ez az összekovácsolódás, ez könnyen megy gyorsan, mire a bemutató megvan addig?
Igen. Igen. Ha igaziak jönnek össze, és nem hisztériázik senki, és nem buta, akkor mindenki azért jön, hogy rendesen dolgozzon. Hát már az itt elkezdett próbákra szinte ment a szöveg. Mert 3 hét alatt kellett összerakni, és akkor tudom én, 2 hónap szünet volt az olvasópróba után, úgyhogy bizony megtanultuk a szöveget, és akkor az ember leste a másikat, hogy na, mennyire tudja. És hát lassan pár napon belül kiderült, hogy bizony mindenki gondolkodott rajta, húzási javaslatai vannak, úgyhogy nagyon jó volt dolgozni.
Jó, hát akkor ebben vagy most látható itt a belvárosban, az Istenek tanácsában, a Rózsabögyi Szalomban. Most hallottunk egy kis zenét, és utána folytatjuk. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun, szombat délután Borbás Gabival beszélgetünk. aki tapasztalt színésznő, azt visszagondoltam, hogy én téged mikor láttalak először, és pontosan tudom, hogy mikor láttalak először, a József Attila Színházban 1976-ban a Villon előadásban. Erre tisztán emlékszem, hogy én ezt láttam, és hogy te abban benne voltál. De most még hátrább szeretnék menni, oda, hogy te abban az évfolyamban végeztél, a Színház és Filmművészeti Főiskolán, 73-ban. Ez az az évfolyam volt, amelynek a 4 évét a Karinti Márton megírta a rendezői osztály szemszögéből, írt róla egy könyvet. Ez egy olyan rendezői osztály.
Nem tudom,
úristen, nem elfelejtettem a címét. Mindegy, tehát hogy ő megírta ezt a 4 évet, ezt a rendezői osztályt, ahova járt Karinti, meg Valló Péter is oda járt,
Asser,
Metzner,
Szőke Pista.
Tehát, hogy egy ilyen elég jó felhozatal volt, és az a kérdés merült fel bennem, hogy miután ti párhuzamos évfolyam voltatok színészekként, nem csak a te Kazimír osztályod, hanem egy Vámos osztály is volt, igen. Hogy ti vajon dolgoztatok akkor velük ezekkel a rendező növendékekkel, vagy ti egészen külön életet éltetek?
Igazából nem. Talán a Vallóval, nem tudom, kikkel, de szerintem a felsősebbekkel dolgozhattak ők, és nem a párhuzamossal.
Lehet. Tehát, hogy akkor ez így...
Meg tudod, ez úgy volt akkor, a Vámos osztály volt a sztár osztály kettőnk
közül.
Aha, ők
volt a sztár osztály, nem a
Kazimír osztály. Tudom, hogy a Szalai Edét, aki azóta már Franciaországban eltűnt, hát biztos csinál valamit, de azt tudom, hogy ő dolgozott, a Lázár, Kati... Szóval lényeg a Kutvölgyi Zsike, szóval lényeg az, hogy ők voltak a nevesebb osztály, mi idősebbek is voltunk, mindannyiunkat olyan harmadszor, negyedszerre vettek föl, ők meg fiatalok voltak, 18-19 évesek, és a Vámos talán jobban is menedzselte őket, hiszen akkor született Szegeden a Rómajos Júlia, ő a Szabadtérén a Kutvölgyi Zsikével, meg a Miklóssal. Úristen, segíts!
A Kalocsai,
igen, Miki. Nekünk a Kazimír olyan nagyon csöndesen csorgatta az életünket, de Gávölgyi, Revicki, Sáffár Ancsa, Holocsi Pista, aki később kommandói igazgató lett, Szilárdi Pisti, aki meghalt nagyon korán, Holocsi Pista is meghalt már, akkor Halmágyi Sanyi, Horváth Péter, Vazsolt, igen, Vörös Eszter, vagy Zoltán Iván nem, az nem. A Vámosban volt. Igen, így voltunk. És hát így tulajdonképpen, ha Jani Ildikó, Markovics Bori volt még nálunk, hát ki hogyan tudott talpon maradni. Tulajdonképpen hát János volt a legismertebb, Gávölgyi. Mert neki kikötötte a Kazimír, ugye hát ő a Ki mit tud, meg a paródia alapján lett olyan ismert. Kazimír azt mondta, hogy apuskám, ezt befejezzük a főiskolán, itt meg ne halljam, hogy maga ilyeneket csinál. Itt játszás lesz, és nagyon mulatságos volt, amikor ő volt a Macbethem. Olyan lábai vannak, mint egy balerinának. És akkor ráhúztak egy arisnyalandrágot, és annyira édes volt, hogy sem hittem el neki, hogy Macbeth. Na, így voltunk.
Aztán láttam, hogy részesei is voltatok Kazimír Károly rendezésnek, Körszínházban, uh-huh. Csúsin úrra. Hát ugye én azért valamiért sem emlékszem, amikor ott a Körszínházban évről évre ilyen fantasztikumokat rendezett Kazimír Károly, és kérdezem, hogy mit csináltatok ti abban? Sokat röhögtetek? Vagy hogy amikor Csúsin úrra
játszottatok? Nem, azért a Kazimír nagyon szigorú volt.
Értem, tehát nem.
Nagyon kemény pali volt. És hát ott ültünk egész nap abban az 50 fokos Körszínházban, nagyon kedvünk nem volt röhögni, meg a Csusingura is ugye vastagon fehérrel ki voltunk mázolva, le volt szappanozva a szemöldökünk, paróka rajtunk, kimono, nem tudom mi. Sok röhögnivalónk nem volt, hát így visszagondolva, én nem tudom, hogy ezek milyen elő, én csak ebben az egyben voltam. És a többiek a szembe is kerültek a tanár úrhoz a táliába, engem elvitt a Nemzeti, a major. És Ő viszont mindenkinek otthont adott, akinek pillanatnyilag még nem jött össze. Sőt, hát a végzős éve, harmadik, negyedikben azért az osztály nagy része oda került, és ők voltak benne aztán a továbbiakban.
Major mire harapott rád?
Ezt nem lehet pontosan tudni, hogy a Major vagy a Marton, ez csak úgy később derült ki, mert a Major az nagyon bírt, azt mondták, engem annyit instruált, csináltunk a Szercsomani jó léveket. A Pártos Erzsike volt az öreg kurva, én voltam a kicsi kurva, és 60-szor visszaküldött, hogy nem jól jövök be. És már sírtam, és akkor nem is tudom, Mormari, vagy kimondta, vagy az avarpista, hogy ne bögjél, ő akarná játszani. És egyébként meg biztos, hogy szeret, mert csak azokat izélgeti, akiket szeret. És aztán játszottam vele a Döglött aknákba, és sose felejtem el, mindannyian ott váltottuk egymást, én Bánságitól vettem át, mindig főiskolások voltunk a Csurkadarabban, a nővérkék. Ugye a Kálai meg a Major volt a két őrületes beteg, nagyon jó darab egyébként. És az ágy alatt volt, és nekem le kellett hajolni a kis mini ruhámba, és iszonyú hosszú kezei voltak a Majornak. És valahogy mindig lecsúszott a keze a fenekem magasságába, amikor lehajultam az ágytálért. Én azt hiszem, hogy ő szeretett, és amikor végül is nem szerződtetett a Nemzeti Színház, akkor valaki mondta, hogy a Marton, talán a Marton nem szeretett. És akkor én nem is tudom, hogy a mi évfolyamunkból vitte oda. Nem emlékszem rá. Vörös Eszter került oda, de ő először Pécsen volt. Pedig hát a Martonnál is játszottam a Rosenkranz és Guildensternben a Sinkó Lacival az Oféliát. Én azt hittem, hogy szeret. Engem szeressenek.
És sajnáltad ezt, hogy a Nemzetiből nem lett semmi?
Nem. Azt hiszem, hogy nem. Vagy fene tudja. Már a lényeg az volt, hogy ugye megkerestek bennünket a vidéki igazgatók, hát 5-6 igazgató, hol az MK-be, hol az Astoriába kávéztunk, igen. És én eldöntöttem, hogy Veszprémbe megyek, mert hogy az egy olyan nagyon szép komoly színház, és nagyon szép nagy darabokat játszanak. És akkor azért fölhivatottak az Imír, és... Hát nem mondom, hogy minek apostrofált. Szóval maga takarodjon ki a József Attila Színházba, várja az Imre. És hogy kell kimenni a József Attila? Fölül a villamosra a Váci úton, még járt a Váci úton a villamos. És akkor így kerültem, ott kezdtem. És 19 év volt benne. Fodor Imrédő.
19 év, az hosszú idő, abban a nyilván több.
Nem, így igazgatót fogyasztottam.
Korszak is volt, igen. Volt, tehát markáns különbségek voltak? Tudnád korszakolni a József Attila Színháznak ezt a majdnem 20 évet?
Hát, amikor oda kerültem, már a Kazán nem volt, de még mentek ezek a rendes jó darabok. Meg ugye hát a József Attila Színház az egyfajta menedékes színház volt, a Mádi Szabó is ott volt még. Tehát az 56-osok gyűjtőhelye volt, Iván, Darvas, éppen a vége felé, de Hilda, Gobbi ott volt, és hát nagyon jó társulat volt. Talán azt is mondhatjuk, hogy két társulat volt. Volt az egyik része a társulatnak, aki a nagy drámákat játszotta, és volt tulajdonképpen a József Attila Színház híresebbik fele, ugye a Bodrogi Vojt féle, tehát ők hihetetlen nagy sztárok voltak akkor, és mindig a bemutatók fele az idehúzott, a másik fele amoda, pláne amikor a Berényi lett a főrendező, akkor hozta Páskándit, ő hozta az RTI-eket, és ír darab is volt. És hát ott volt Szemes Mari, Kállai Ilona, ugye az Ági, a Margittai Ági, Pálos Zsuzsi, még a Hilda is ott volt. Úristen, de régen volt. És aztán voltak előadások, amiben összekeveredtünk. Kaló, Láng Dodi, Sós Imre, Sós Lajos. Sors Imre nem, Sors Lajos is kiváló drámai szín. És még a Mádi is ott volt akkor, azt hiszem az édesfiaimmal. Úgyhogy én inkább a Bodrogiék féle vonalban voltam benne, mindig én voltam a házasságban vagy a szerelemben a kívülálló harmadik, aki belerondít. Pálossal osztoztunk ezen a szerepkörön. És ott az öltöző, Szabó Éva is ott volt már akkor. Tehát az öltözőben nagyon, nagyon jól el voltunk mi ott a csapat. Egyébként a mai napig 80 barátnők összejárunk, éppen most jönnek majd hozzám holnap vacsorára a heten. Ez 84-ben kezdődött, hogy elkezdtünk így összejárni. Az az Iglódi Pista misztai vezetése alatt volt, tehát ez már azt hiszem akkor a harmadik rendező garnitúra, vagy igazgató garnitúra, akiről beszélek. De hát akkor elmentek a Bodrogival, ugye megcsinálták a Vidám színpadot, és nagyon sokan, szinte mindenki elment, talán a Pálos, azt hiszem ő is elment. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a Kaló meg én maradtunk, meg a Láng Jóska. Mert én azt mondtam, hogy jön az Iglódi. Ja, vele játszottam a főiskolán egy Lorkát. Hát mondom, meg akkor már hallottuk, hogy jön a Törőcsik, meg Klóca Peti. Hogy hívták őt? A rendes neve Klóca Péter volt.
Nem tudom ki ő.
Ja, Istenem.
Andorai?
Andorai. És akkor én maradtam.
Ezt most azért mondtam be, hogy Andorai, mert mutatta a Gabi, hogy...
Jaj, a vállát, hogy tartotta a vállát. Szóval, hogy én maradok, én nem meg akarok felelni. És akkor nagyon sokat játszottam én akkor.
Még akkor egy korszakkal előbbre visszakérdeznék egyet, amit én nem láttam, csak most így néztem a szerepeidet, és megkérdezném, hogy az milyen volt 1980-ban egy rozsdatemető, amit Berényi Gábor rendezett, és Szemes Mari, Horváth Sándor.
És a Madaras Jóska.
És a Madaras volt a Házaklár Jani.
És ott jó voltunk. Volt? Nagyon jó volt.
És voltál egyik Hámbetlen lány.
Én voltam az egyik, a Fülöp Zsiga felesége. A nagyon jó előadás volt. Emlékszem, hogy a Void például, mondom, hogy átfedések voltak a kétféle repertoár között. Ő volt a zsidó lány benne. A
Rejkató.
A Rejkató. Fantasztikus volt a Ági. Bőgtünk kint a takarásba. Elképesztő volt.
Ági, és a nyolc között van, aki vacsorázni jön?
Nem. Bár nagyon sokat voltunk náluk, de akkor összejártunk. Szóval nem volt olyan este, hogy ne a Vojtéknál, ne a Margittainál, ne a Pálosnál, mikor lakásom volt, hogy ne nálam, vagy a fészekbe, vagy szóval, hogy összejártunk, és pofáztunk, és röhögtünk, és így mondják, hogy a színészek, meg a színésznők így, meg úgy utálják. Mi egyáltalán nem. Én még nem találkoztam kolléganővel, aki engem utál. Ez egy nagyon nagy dolog, csak én nem tudom, kik találták ezt ki, hogy a színésznők rivalizálnak és utálják egymást. Hogy én, lehet, hogy volt pillanatnyilag, de én óckodom attól, hogy mert tudom, hogy az egyik nap ilyen, a másik nap olyan. Ki tudja, mi történt vele, hogy máma mondott nekem egy rossz mondatot, vagy szóval, hogy
ez egy iszonyú kell, hogy fontos. Az ember ezt megértse, meg megtanulja.
Én fiatalon is ilyen voltam. Lehet, hogy konfliktus kerülés miatt. Tehát, hogy nem tudtam, vagy nem akartam volna a csörtéknek megfelelni. És mondom, mindig meg akartam felelni. Engem ne. Szóval, hogy fogadjanak el. És akkor felvettek a főiskolára, Fischer tanár úr mondta, hogy ez a két szájam csücske, a nyílünk így fölfelé állt. És ettől ilyen lapos volt a beszédem. És mondta, hogy Gabi, nyissa le a száját, képzelj, hogy maga a Tőkés Anna, és ne csináljon ilyet a szájával. Maga mindig meg akar felelni, azért mosolyog. Ez egy nagy mondat volt, és azt hiszem, igaz is volt. Aztán izommunkába került, hogy ezt... és nagyon sok gyerekkel, mert sok gyereket tanítok, hát felnőtteket. 18-19-20 éveseket. Nagyon sok gyerekemen ugyanezt veszem észre, hogy a szája csücske mosolyba húzódik, csak azért, hogy megbocsássanak neki, és szeressék.
Hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Yeah. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he don't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden laws of a probable outcome. Numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal the king in his hand while the memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape, the shape of my heart. If I told you that I loved you, you made me think there's something wrong. I'm not a man of too many faces, the mask I wear is one. Yeah. For those who speak know nothing, and find out to their cost, like those who curse their luck in too many places, and those who fear of loss. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape, the shape of my heart. Mi corazón. Oh.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun, Borbás Gabival beszélgetünk. Egy szép hosszú József Attila színházbeli korszakról volt szó. És aztán tulajdonképpen ez kezdett utóbb egybeesni egy játékszíni korszakkal is, a Berényi Gábor játékszínében, amire én úgy emlékszem, mint egy szép és jó korszakra, ott a Körúton, amiben te számos előadásban benne voltál. Uh-huh. Hát ugye egy felejthetetlen Hippolytban, ami nálunk azóta is a szavagjárás. Nem, az operó, hát azt nálunk azóta is, úgy mondja a család. És a másik, ami még fölidéződött bennem, és ez egy lényegtelen apróság, de meg akarom kérdezni, mert nekem ritka, különleges élményem volt színházban, nem hagyományos értelemben, egy Néma Levente, amiben te játszottál, és az a Néma Levente, amiben Udvaros Dorottya volt, a Cília...
És
Bubik.
Bubik volt magát.
Aztán lett az Adél is.
Igen. De és most egy olyan estét akarok felidézni, amilyet én még nem éltem meg. Ott ültem a játékszínben, és egyszer csak hátulról egy néző bekiabált előadás alatt, hogy hangosabb van. Emlékszed erre? Nem voltál a színpadon, mert igazából ez a kettős volt.
Adélnak ki a bárbe.
Adélnak, nem a
Dorkának. Nem, a Dorkának.
Nem, a Dorkának.
De tudod, ki volt az?
Ki volt
az? Az apukám. Borzalmat! Égtem, mint a rongy, mert meg is...
Erre rátapintottam.
Júj, de pirulok, vörös a fejem, mint a cékla.
Tehát akkor emlékszel erről
apám, igen. Ő azt mondta, hogy ha valaki a színpadon van, és mi sok hülye lent ülünk, tiszteljen meg azzal, hogy halljam, amit mond. Mert hát persze leszúrtam utána, hogy ilyet nem lehet csinálni.
Na most ezt
így... Lehet ám, hogy egy kicsit süket. Ez jó történet.
Jó, akkor ezt megbeszéltük. Igen, tehát hogy játékszín, és tulajdonképpen valahogy oda datálom azt is folyamányaként, hogy voltál a Radnóti Színházban is több előadásban, amikor is én úgy éreztem, hogy te nagyon a Radnóti Színházba való vagy illő színésznő vagy.
Na, hát menjünk vissza oda, ugye, hogy Berényi Gábor még azt hiszem, hogy főrendező volt a József Attilában, amikor kitalálta a játékszínt. Azt hiszem, ez volt az első olyan színház Pesten, aminek nem volt társulata, hanem befogadó színház volt, tehát mindenhonnan hívta a kollégákat. És akkor engem is vitt, jaj, épp valamelyik nap ismételték valamelyik csatornán a Sárga, a Vészi Endre Sárga telefon című. És képzeld el, hogy ment egy jelenet a Márton Andris, meg egy kisfiú, és én néztem, és a Márton Andris beszélt, és egyszer csak megszólaltam a csaj, és az voltam én, és nem ismertem meg magam, képzeld el. Csak a hangomat. És ránéztem a lányomra, azt mondja, anya, ez olyan, mintha én lennék barna parókával. Aztán úgy már nem hasonlítunk annyira egymásra, nem ismertem meg magam. Nagyon furcsa. Szóval, és aztán én eljöttem a József Attila Színházból, pedig sokat játszottam, majdnem minden nap próbáltam, valami 13 ezer forintos fizetésért, és akkor már megvolt a két gyerek. Ugye én 36 és 40 éves koromban szültem, eléggé éretten, és úgy éreztem, hogy egyrészt az időmet is, és hogy nem igazán érzem jól magam, és akkor ezt Lénár Péterrel megbeszéltük, és egy november 1-ével én eljöttem. Ami nem ligat, ugye, a színház évad az júliusig tart. És akkor ő elengedett, és akkor a Gábornál volt a Hippolit, volt a Néma Levente, nem is tudom még mik, meg be is ugrottam, és tulajdonképpen a Radnótiban is mindig nagyon jól éreztem magam, mert ott is nagyon szerettek, de az egy nagyon zárt társulat volt, én nem se koromnál fogva, se alkatomnál fogva, olyan nagyon nem fértem ott bele. Tehát most nem akarom mondani, hogy ki volt nálam idősebb, vagy ki volt nálam fiatalabb, de azért nagyon sokszor hívtak vendégnek. És amikor ott hagytam például Sopront is ott hagytam 10 év után, akkor is hozzájuk fordultam, és akkor belekerültem 2 vagy 3 darabba. Mert akkor tényleg akkor is a semmire jöttem föl. Csak abból ott elegem volt. Úgy érzem, hogy rettenetesen nagy csárban taposok, és ott benne marad a cipőm, akkor én meglépek. Kilépek abból a cipőből, és elmegyek.
Nem félsz?
Most már biztos félnék. Akkor nem féltem.
A soproni korszakod az egy 10-10
év
volt, és igazából az az egyetlen gond vele, hogy keveset láttunk belőle innen a nagy főváros.
Igen, az volt. Nagyon csöndben zajlott ott, pedig hát ott, amikor Pisti meg Valló Péter nagyon jó színházat csináltak, csak... Valahogy úgy, nem tudom, talán jobb volt, hogyha olyan csöndbe vagyunk jók, meg csöndbe játszunk jókat. Nem tudom. Bár hát akkor még volt a Szolnoki Andrisék, lejöttek és felvettek egy csomó előadást, ugye? Akkor ezt még lehetett.
És azok megvannak a televízióban?
Andris, biztos, hogy megvannak, igen. Hát ha csak nem náluk, hát aztán nem tudom, hogy az kinek a tulajdona lehetett, vagy hogy mint alakult privatizáció és egyedek.
Igen, ezek zavaros ügyek.
De biztos, hogy van egy csomó felvétel. És hát én ott minden évben két darabom lehetett, az egyiket vagy a Pistivel játszottam, és ő rendezte, azok, azok is jók voltak, mindig megbeszélte, hogy mit szeretnék.
Mikó uh-huh. Istvánra gondolsz?
Igen, nagyszerű igazgatóm volt. És ugye egy éve volt meg akkor a Soproni Színház ebben a felállásban, hogy társulata lett, és ugye Valló volt a művészeti vezető, és hát ugye olyan, hogy mondjam, ez nagyon érdekes, mert olyan véletlenül az elmúlt 40 év valahogy úgy mindig összehozott a Vallóval valami produkcióban, tehát vagy a Radnótiban, vagy vendégként a jobb, de hogy azt éreztem, hogy én most valami nagyon jó helyre kerülök, és a Péter minden évben, nem mondom, hogy rám, de arra a 2-3 emberre, akikkel ott, mint művészeti vezető és rendező dolgozni akar, darabot keresett. Úgyhogy őrületes, gyönyörű szép darabokat játszottam nála. És akkor Pistén is a musicalek, a Chicagót csináltuk a Keresztes Ildivel, 50 éves voltam, talpig, tokáig meztelen majdnem, és ott roptuk. Úgyhogy az nagyon szép év volt, vagy nagyon szép 10 év volt, és aztán, hát ott is olyan dolgok is történtek a színház körül, ami nem tartozik a színészre, és ebből olyan elegem lett, nem mondom ki a szót, hogy mi volt az, ami ott elrontotta a hangulatot. Úgyhogy fogtam magam, aztán följöttem.
Hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile in my heart. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Don't change your hair for me, not if you care for me. Little Valentine's Day. Each day is Valentine's Day.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Borbás Gabi a vendégem ma, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Eljöttünk Sopronból 10 szép év után, és tulajdonképpen most már 10 éve tartozol
Többé-kevésbé a Centrál
Színházhoz is, ami több mint 10 éve, ami korábban ugye Vidám Színpad volt, és ott játszol, és akkor azon tűnődtem egyebek között, hogy voltak a pályán utóbbi évtizedeiben, különböző időszakokban szinte állandónak mondható partnereid, férfi partnerek. Tehát, hogy így úgy látlak együtt mondjuk a Szombati Gyulával, különböző előadásokban, vagy volt, korábban volt az Új Réti, gyakran volt, Új Réti László volt többször partnered, aztán volt Szombati Gyula, most így kerekíti a szemét erre, tehát nyilván sokkal hát, több hogy... palét lát maga között. Aztán volt Mikó Istvánnal, most pedig a Centrálban egy ideje már általában
Papjánossal vagy. Hát öregszünk, hát hogy nagyjából fette a korunk egymást ezekkel a férfi partnerekkel. Hát Gyulával ugye a Radnotiban, a Bástyás sétány, hát valahogy, mert korosztályban stimmel, meg hát ő is jól énekel, táncol.
És akkor melyik volt neked a legjobb partner? Jó, nem sorjáztad így.
Sopronban ott volt a bács például, aki idősebb, bács Feri. Aki idősebb nálam, de nagyszerű, és cseresznyés kertet játszottunk együtt.
Volt a bátyádott?
Igen. Akkor Noé Kavárdot, igen, az egy, hogy mondjam, a színpadon ezekkel a partnerekkel az ember kiteszi a kakás felét, tehát nem szégyel semmit, együtt izzadunk, nem aludtál, lázas vagy, taknyos vagy, elhagyott a férjed, azt azért a partner az úgy tudja egy ilyen próba folyamat kapcsán. De ez nem jelenti azt, hogy nem tudom, milyen barátságok kovácsolódnak. Meg volt a premier, becsületesen megyünk be játszani, és megbecsüljük egymást, emlékszünk arra, hogy tudtunk együtt dolgozni, és reménykedünk, hogy majd megint dolgozunk, de ezek nem lesznek ilyen, nem úgy szerelmek, hanem hogy...
Nem is így értem.
Nem értetted, de hogy...
Vágysz-e, hogy ő legyen megint partnered, mert igen, jó partner
igen. Volt. És például a bács Ferivel... Az egy szeretetteljes kapcsolat a mai napig például, érdekes. És azt mondta, hogy ha te elmész Sopronból, én is megyek. És nincsen szó beleszeretésről, hanem egyfajta két intelligencia, vagy két hasonló világnézet, vagy egyszerűen csak az aura stimmel körülöttünk. Érdekes, hogy mondod, sose gondoltam rá. Most látom, hogy igen. Éppen mostanában úgy volt, hogy eljönnek megnézni, nem is tudom már mit, aztán Föli volt, hogy mind a ketten betegek, úgyhogy nem tudtak eljönni.
És akkor Centrál Színház.
Ja, hát aztán igen, amikor feljöttem a Sopronból, akkor ugye a Bálint Andrisék rögtön életmentésről, Oscar Wilde-ba beleraktak, aztán még valamibe, És hát körülbelül egy hónapja voltam itthon, és akkor elmentem az Iglódihoz, ugye, aki főrendezőn volt előtte, már akkor a Magyar Színházban volt, és mondtam, hogy itt vagyok szabadon, nem kellek-e. Aztán elém tette a társulati listát. És hát bizony az én korosztályomból is volt ott 2-3 kolléganő. Azt mondta, látod, egyszerűen nem tudom, nem lehet megtenni. Na mindegy, és akkor felhívtam Puskás Tamást, aki rendezett Sopronban egy Karamazovot, amit én láttam, de nem dolgoztunk, és nem is különösebben ismertük egymást. Akkor ő már megkapta a Vidám Színpadot. Mondtam neki, hogy mi van. Egy hét múlva visszahívott, hogy indul a Figaro házassága a Keszt helyen a nyári játékokon, és hogy akkor abban benne lennék, ha akarok. És aztán az bejött a színházba, és akkor azt hiszem, hogy a következő évadban már megbeszéltük, hogy akkor én itt leszek.
És azóta játszol is ott minden évben egyet-kettőt.
Kettőről szól a szerződésem, igen.
Melyik különösen emlékezetes, vagy különösen jó? Mi a kedvencedet?
Hát a női furcsapárt játszottuk Nyertes Zsuzsival, azt nagyon, hát természetesen azt nagyon szerettem. Akkor Tamásnak is nagyon szép előadásaiban voltam. Isten, most azt is előszedni az elmúlt 13 évet. Volt egy 88. utca fogjai, Básti Júli, Kern András, és abban volt nekünk egy nagy zárt jelenetünk, hárman voltunk, a Kern testvérei, Pap Janó, Szabó Éva. Azt nagyon szerettem. Igen, hát szóval főszerepet is játszottam, de ahogy múlt az idő, szóval, hogy amikor az ember már nem az a 20 és 30 közötti csinoska, akkor azért nagyon kell figyelni, hogy merre felé kanyarodik majd az én szakmai életem, hogy mit, hogy látnak engem, vagy mit kell még megtanulnom, vagy nem tudom. És én tulajdonképpen mindig tudtam magamról, hogy vannak az úgynevezett epizodisták, vagy nagy epizodisták, akik nagyon jó színészek voltak, kezdve ott a Színási Erc, szóval rengeteget tudnánk mondani, hogy én nekem az talán érdekesebb és jobban is áll, mint hogy enném a kefét, hogy én játszok valami főszerepet. És itt azt hiszem visszakanyarodhatunk a legelsőbe, a bevezetődre, hogy a világszemléletem talán kicsit szarkasztikus, vagy nem tudom, de hogy nagyon szeretem ezeket a karaktereket. Ezeket a szemtelen, rohadék, öregasszony, vagy fiatalabb, de szóval, hogy ez érdekel. Ebben még szeretném mutogatni magam. És azt hiszem, hogy a sorsa lántolja, mert hát ugye tegnap voltam 67 éves. És hát ezt nem lehet letagadni, úgyhogy...
Hát egyben le lehet simán.
Köszönöm. De hogy talán ezek várnak rám. Ez, amit meg itt a Rózsavölgyében játszunk, hát ez tulajdonképpen nem is érdekes, hogy hány évesek vagyunk. Orvosok vagyunk. Élettel a hátunk mögött.
Hát akkor én kívánom neked, nekünk, hogy ebből még legyen pont annyi, amennyi neked jó, és akkor ez nekünk is jó.
Ja, és akkor még most készülünk a My Fair Lady-re, amiben valószínűleg szintén benne vagyok, hát miután... Nem
hol,
sok idő.
Készült?
A Centrálban.
A Centrálban már igen. Lédi.
Igen. Alföldivel és Tompos Kátyával. És Tamás rendezi,
hát
Puskás.
Hát van két idős hölgyszerep.
Hát, majd. Hagyjuk fönn a kérdőjelet.
Totózni.
Igen.
Melyik?
Igen. Azért mondtam befejezésül. Nagyon köszönöm.
Én köszönöm.
Viszontlátásra.
Borbás Gabi volt ma az Ahol hely van színházi belépő című műsor vendége. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket jövő héten is.